Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntjük Önöket a Bizánci Forrás Ortodox műsorban. Mai vendégünk Sipos Barnabás atya lesz, akivel az ereke tiszteletről fogunk beszélni, annak apropóján, hogy néhány hete az Átoszhegyi Szent Vatopédi Monostorból a belgrádi Szent Száva templomban érkezett az Istenszülő Szűz Mária öve. Jó magam is tanúja lehettem ennek, és bizton állíthatom, hogy felejthetetlen lelkiélményben volt részem. Az emberek, a hívek akár 10-12 órát álltak a sorban, hogy néhány pillanatig hódoljanak Szűz Mária öve előtt. Több százezer hívő kereste fel a templomot. Barnabás atya, szeretettel köszöntöm a mai műsorban is, és azt kérdezem, hogy mit tart az Ortodox Egyház az Istenszülő Máriáról.
Az Ortodox Egyház örök szűzként dicsőíti az Istenszülő Szűz Máriát. Ez a kifejezés, amelyet az 5. egyetemes zsinat hagyott jóvá 553-ban, az Istenszülő Krisztus születés előtti, alatti és utáni szüzességét emeli ki. Az Istenszülőt szentségesnek, tisztaságosnak és fedhetetlennek is nevezzük. Az Ortodox Egyház ősi hagyományra alapozván hiszi, hogy az Istenszülő halála után a harmadik napon feltámadott, és testileg a mennybe vitetett, hasonlóan Krisztushoz és néhány ószövetségi prófétákhoz, mint Énok és Illés. Isten anyja áll az Egyház által megdicsőített szentek hatalmas karának élén. A szentek tisztelete és a hozzájuk mondott imádság az egyház ősi, az apostoli időktől fogva fennmaradt hagyományai közé tartozik. Igazságtalanok az egyházzal szembeni vádak, miszerint ugyanúgy hódol az emberek előtt, mint Isten előtt, megsértvén ezzel a parancsot, hogy a te uradat és Istenedet imád és csak neki szolgálj. A görög teológia pontosan megkülönbözteti az Istennek járó szolgálattételt, és a szenteknek szóló tiszteletadást, kiket nem istenekként tisztelünk, hanem mint a lelki magaslatokra elért és Istennel egyesült embereket. Az Ortodox Egyház úgy tekint az Istenszülőre, mint aki a kerubuknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb, vagyis tisztaságban és szentségben megelőzi még magukat az angyalokat is. Isten anyja képében az emberiség megváltása végett, szembe találkozott az Istennel. Az Isten az embereknek adta fiát, az emberiség pedig az Istennek ajánlotta azt, aki a szentség és erényesség legmagasabb fokát érte el. Erről ír a karácsonyi szolgálat egyik éneke. Mit ajánljunk fel te néked, Krisztus? Mert érettünk a földön, mint ember megjelentél. Az általad lett teremtmények mindegyik a háláját ajánlja fel néked. Az angyalok az éneket, az egek a csillagot, a bölcsek az ajándékokat, a pásztorok a csodát. A föld a barlangot, a puszta a jászolt, mi pedig a szűzanyát. Öröktől fogva való Istenünk irgalmaz nekünk. Több ünnepnapon megemlékezünk az Isten szülőről, és számtalan ikon is megörökítette. A legszentebb Isten szülő közben jár az emberiségért az ő isteni fia előtt. Minden Isten tiszteletünkben mondunk hozzá imádságot, és a keresztények hiszik, hogy meghallgatja őket és felel rájuk.
Jóságos nagyasszonyunk, mi reménységünk, Istennek szülője, árvák oltalmazója és vándorok szószólója, bánkódók örvendezése, üldözöttek védelmezője. Látod nyomorúságunkat, látod bánatunkat. Segíts meg minket erőtleneket, oltalmaz minket vándorokat. Ismered szorongattatásunkat, old fel azt akaratoddal, mert rajtad kívül nincsen más segedelmünk, sem más szószólónk, sem más jóságos vigasztalásunk nincsen, csak te egyedül Istennek anyja. Őrizd meg és oltalmaz minket mind örökkön örökké. Amin.
Mit tudunk Szűz Mária övéről?
A szent hagyomány szerint Szent Pulcheria Flavius Arcadius bizánci császár leánya találta meg a boldogságos Szűz Mária köntösét és övét, amit Konstantinápolyba vitetett 450-ben. Szent Pulchériáról tudjuk, hogy tehetséges, erős hitű leány volt már gyermekkorától kezdve, és szüzességi fogadalmat tett. Egész életében óvta imával és bölcs tanításaival a birodalmat a pogányoktól és az eretnekségektől. Kiválóan tudott görögül és latinul, járatos volt az irodalomban, művészetekben és más tudományokban. Fivére császárrá koronázása után is tanácsadója és éles látású segítője volt. Azzal, hogy egy összeesküvést megakadályozzon a császári udvarban, Pulchéria szüzességi fogadalmát fenntartva hozzáment Marcianushoz, egy katonaságtól támogatott magasrangú tiszthez, és megadta neki a császári címet. Férje uralkodása alatt 451-ben hívatta össze a kalkedóni zsinatot, amely végül Nestort és a monofizita Eutükészt kiközösítette. A történelem folyamán többször történt írásban rögzített csoda, amelyet a boldogságos Szűz Mária övének tulajdonítottak. Erről tesz tanúságot az is, hogy idővel egy aranyládikát készítettek az Istenszülő övének és köntösének Konstantinápolyban. Az egyik legjelentősebb csoda, amely az Istenszülő közbenjárására történt övének érintésével Leó császár idejében volt. Az uralkodó felesége démonoktól kínzott megszállott lett és súlyosan szenvedett. A császár imádkozott az egész udvari előkelőségekkel a császárné gyógyulásáért. Amikor látomásban azt az utasítást kapta a boldogságos Szűztől, hogy helyezzék az övét a beteg fölé, és akkor megszabadul. Ezt meg is tették, és a császárné meggyógyult még abban az órában. Ezután az aranyerekre tartóval ünnepélyes körmenetet tartottak a fővárosban, amit időről időre megismételtek. Ennek a csodás gyógyulásnak az első ünnepélyes körmeneteinek az ideje augusztus 31-e volt. Konstantinápoly eleste után sok viszontagsággal Athosz hegyére került az Istenszülő öve, amit a mai napig a Vatopedi monostorban őriznek. Az erekje ünnepén kiviszik a monostorból körmenetre a szent erekét, és ma is számtalan csodával igazolja a boldogságos Szűz anyai szeretetét és jelenlétét a világban.
Az erekék tisztelete nagyon szorosan kapcsolódik mind az ortodox, mind pedig a katolikus egyház hagyományához. Miért? Hogyan viszonyulnak az ortodox keresztények az erekéhez?
A szentek földi maradványait erekéknek nevezzük. Gyakran a szentek teste évekig, akár évszázadokig romlatlan marad, bár a romlatlanság nem feltétlenül jelenti a szentség magasságát, és ez fordítva is érvényes. A szentek erekjét függetlenül az őrzött helytől nagy tisztelet övezi. A hívek hozzájuk járulnak, imádkoznak az erekék előtt, betegségeikre gyógyulást kérve. Ennek a tiszteletnek a hit az alapja. A hit abban, hogy az a kegyelem, amelyben a szentek részesültek, nem csak lelküket, hanem testüket is eltöltötte. Nagy szent Atanáz azt írja, a vértanúk csontjai előzik a betegségeket, meggyógyítják a bajokat, a vakoknak visszaadják látásukat, megtisztítják a leprásokat, előzik a kísértéseket és a bánatot, s mindezt a bennük lakó Krisztus által teszik. Sok szent erekje épségben megmaradt, és a szenvedésük vagy vértanú haláluk helyén épített templomban nyugszanak. Egyes erekjék darabkáit más templomoknak is adományozhatják.
Thank you.
Hallgassunk meg néhányat a mai napig számon tartott csodálatos eseményekről.
1864-ben Konstantinápolyt megszabadították a kolerától, amely akkor tombolt a városban, amikor a Szent Isten szülő öve megérkezett. Isten nagy kegyelme volt, hogy senki sem halt meg azok közül, akik elkapták ezt a veszélyes betegséget. Amíg az öv Konstantinápolyban volt, számos csoda és gyógyulás történt. Egy görög férfi fia súlyosan megbetegedett. Úgy döntött, megkéri a szerzeteseket, hogy hozzák haza az övét. De amikor a szent öv megérkezett, a fia meghalt. Az apa hitének és a szerzetesek bátorságának köszönhetően az övet a fiatalember földi maradványaira helyezték, aki feltámadt a halálból. 1894-ben a kis-ázsiai Madita városában a termést és a gyümölcsfákat sáskák pusztították és nagyon megkárosították. A város lakói a Vatopedi monostor szerzeteséhez fordultak azzal a kéréssel, hogy hozzák el az erekét a városukba. A szent öv megérkezésekor a város azonnal megszabadult a szörnyű pestistől. Sáska felhő sötétítette el az eget, és a tengerre zúdult, megakadályozva a hajót a horgonyzásban. Mindazok, akik látták ezt, dicsőítették az Istent, és folyamatosan ezt kiáltották: Uram, irgalmazz! 1957-ben Tassos lakói eljöttek a monostorba, és kérték, hogy hozzák el a szigetükre az Isten anyjának övét, mivel évek óta nem esett ott az eső, és a sziget elsivatagozott. Az atyák beleegyeztek, és néhány nappal később úgy döntöttek, hogy elindulnak a szigetre. A harangszót ünnepélyes körmenet előzi meg, zászlókkal és töményezővel, majd a testvérek kísérik a szent övet a monostor erekéhez. Az imaóra, amelyet a szerzetesek kezdtek, a tenger felé vezető úton is folytatódott. Így történt tehát, és az atyák hajóval elindultak Tassos szigetére, amely 2-3 órás hajóútra volt a Vatopedi monostortól. Szép idő volt, felhőtlen az ég, és esőre sem számítottak. De amikor a hajó befutott Tassos kikötőjébe, özönvízszerű eső kezdődött, és a víz olyan sűrű volt, hogy lehetetlen volt kiszállni a hajóból. Ezért az atyák azonnal visszatértek a monostorba, dicsőítve az Isten szülőt, aki megmentette a sziget jámbor lakóit, látva jó szándékaikat és törekvéseiket. Örökké szűz Isten szülő, embereknek oltalma, aki szeplőtelen szülésedben sérületlen maradtál, és szeplőtelen tested köntösét és övét ajándékoztad, körülvevő erősség gyanánt a te városodnak. Mert te benned a természet és az idő megújul, esedezünk azért hozzád, ajándékozz békét a te országodnak, a mi lelkünknek pedig a nagy irgalmat.
A belgrádi Szent Száva templom nem csak Szerbia, hanem az egész ortodox világ egyik legjelentősebb temploma. Műsorunkban néhány mondatban mutassuk be azokat, amit érdemes tudni erről a templomról.
A belgrádi Szent Száva templom valóban a legnagyobb ortodox templom épület a világon. A szerb ortodox egyház alapítójáról, Szent Száváról nevezték el, és neki is szentelték. Építése 1985-ben kezdődött, és 2004-re a munkálatok nagy része be is fejeződött. A templom belső tere, illetve annak ikonográfiája az, ami mind a mai napig befejezetlen maradt. Méreteit tekintve 91 méter hosszú és 81 méter széles, 70 méter magas, a kupolán található aranyozott kereszt pedig 12 méter, alapterülete 3500 négyzetméter. A Szent Száva templom építésének ötlete először 1895-ben merült fel, helyszínnek pedig a Belgrád központjában található Vračar fennsíkot választották. A munkálatok elkezdése az 1912-13-as évi balkáni háború, majd az első világháború kitörése miatt ugyancsak tovább halasztódtak. 1935-ben elkezdték az építkezéseket, ezúttal azonban a II. Világháború kirobbanása szólt közbe. 1985-ben folytatódhatott csak az építkezés, miután a helyszínt újból felszentelték. 1989-ben helyezték rá az épületre a 4 tonna súlyú kupolát, amely a város minden oldaláról látható Belgrád egyik jelképének számít.
Az ortodox templom egy kis szeglete a mennyországnak. Miért?
Szent Germánus, konstantinápolyi pátriárka azt mondja, az egyház a földi mennyország, amelyben a mennyei Isten él és munkálkodik. Isten reálisan és érzékelhetően jelen van az egyházban. Hisszük, hogy Krisztus feltámadása után mennybe menvén nem hagyta el tanítványait, hanem kimondhatatlan módon közöttünk maradt, el nem válva egyiktől sem, hanem távozás nélkül köztünk maradva. Ígérete szerint, hogy veletek leszek az idők végezetéig. Teljesül az egyházban, amelyet olyan helyként alapított, ahol találkozik, és közösségre lép az emberekkel. Krisztussal együtt az egyházban láthatatlanul jelen van Isten anyja, az angyalok és a szentek sokasága, akik az emberekkel együtt részt vesznek az Isten tiszteletben. A mennyei egyház, mely az angyalokból és az elhunytakból, és a vándorló egyház, amely az emberekből áll, Krisztus egy közös testében egyesül, amely egységes és oszthatatlan. Előfordul, hogy az emberek, akik először vesznek részt ortodox Isten tiszteleten, vagy akár véletlenül betérnek egy üres ortodox templomba, megérzik valami láthatatlannak a jelenlétét. Callistos Ver metropolita így ír az ortodoxiával való első találkozásáról. Miért tartozom én angolként az ortodox egyházhoz? Mindez egy vasárnap este kezdődött, amikor még iskolás voltam. Anélkül, hogy tudnám, hova megyek, véletlenül betértem Londonban az orosz ortodox templomba. Sötét volt. Az első, amit észrevettem, a fényezett padlójú nagy helyiség volt padok nélkül, csak néhány székkel. A templom üresnek tűnt. Majd meghallottam a kis kórust, amely valahol a látókörömön kívül énekelt. Észrevettem néhány klerikust is, többségükben idős embereket, akik az ikonok sokasságával díszített fal mögött álltak. De a pusztaság majdhogy nem üresség első érzését hirtelen felváltotta a teljesség valamilyen végtelen érzése. Nem hiányt, hanem jelenlétet érzékeltem, láthatatlan szolgálók megszámlálhatatlan sokaságának jelenlétét. Megértettem, hogy ez a kis gyülekezet valamilyen nálánál jóval nagyobb esemény részese, amely nem az Isten tisztelettel kezdődött, és nem is ér véget annak végeztével. Nem értettem az Isten tisztelet egy szavát sem, mert minden szláv nyelven zajlott. De tudtam, hogy a nagybőjti előre szentelt adományok liturgiának szavaival élve, most a mennyei hatalmak velünk együtt láthatatlanul szolgálnak. Sok év elteltével olvastam a Vlagyimir fejedelemről szóló elbeszélést a régi idő krónikájában is. Eljutottam addig a részig, ahol az orosz követek leírták azt a liturgiát, amelyen jelen voltak Konstantinápolyban. Nem tudtuk, hogy hol vagyunk, a mennyben vagy a földön, mondták. Nem tudjuk leírni nektek azt, hogy csak egyet tudunk biztosan, hogy Isten ott él az emberek között. Nem tudjuk elfelejteni ezt a szépséget. Én sem felejtem el megdöbbenésemet e szavak olvastán, mert ezekben pontosan ráismertem saját tapasztalatomra. Az az esti Isten tisztelet, amelyen részt vettem, lehet, hogy nem büszkélkedhetett a 10. századi Bizánc külső pompájával, de hasonlóan az orosz követekhez én is megéreztem a mennyet a földön. Isten országának láthatatlan szépségét, a szentek karának közvetlen jelenlétét. Arról, hogy az egyházban az Isten tiszteletek idején jelen van az Isten szülő és az angyalok, a szent hagyományban számtalan tanúbizonyság létezik. Például a Krisztusért balgatag András, aki a 10. században írt Konstantinápolyban egyszer a templomban zajló Isten tisztelet alatt látta Isten anyját, amint omofóriával, kendőjével oltalmazta a népet. Radonyezsi Szent Szergíjjel az angyalok együtt szolgáltak a liturgián. Létezik egy régi elbeszélés is erről. A püspök és a diakónus utazás közben egy félig romos templomot talált, amely messze volt a lakott területektől, de liturgiát akartak végezni. Amikor az üres templomban a diakónus kimondta, hogy békességben könyörögünk az Úrhoz, hirtelen láthatatlan kórus szólalt meg, Uram, irgalmaz. Az angyalok éneke kísérte az egész istentiszteletet. Előfordul napjainkban is, hogy bizonyos körülmények folytán a papnak egyedül kell végezni a szertartást, hívek nélkül, hiszen vannak olyan egyházközségek, ahol olyan kevés ember van, hogy az istentiszteleten néha csak 2-3 ember van jelen, néha pedig egy sem. Bár a liturgia szertartás rendjében nincs utalás az ilyen helyzetekre, feltételezve, hogy az Isten tiszteleten az emberek közössége vesz részt, a pap ezekben az esetekben sincs egyedül, mert az angyalok, a szentek és az elhunytak együtt mutatják be a liturgiát, a vértelen áldozatot.
Blagoslovena ty v ženách i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice djevo, raduj sja, blagodatna ja, Marije, Gospod s tobojo. Blagoslovena ti v ženách i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice djevo, raduj sja, blagodatna ja, Marije, Gospod s tobojo. Blagoslovena ti v ženách i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunk végéhez érkeztünk. Mai vendégünk Sípos Barnabás atya, a Debreceni Szent Háromság Ortodox Egyházközség parókusa volt, akivel az ereklye tiszteletről beszélgettünk. Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy néhány héttel ezelőtt az átoszi Vatopedi monostorból Belgrádba, a Szent Száva székesegyházba érkezett az Istenszülő, Szűz Mária tiszteletre méltó öve, amelynek jelenléte hívők ezreit vonzotta imádságra és lelki elmélyülésre. Mai adásunkban arra kerestük a választ, mit jelent az ortodox egyház életében az erekék tisztelete. Miért fordulnak a hívek ilyen nagy szeretettel a szentek földa maradványai és a megszentelt erekék felé, és hogyan vezet bennünket mindez közelebb Krisztushoz, aki minden szentség forrása. Köszönjük Barnabás atyának, hogy elfogadta meghívásunkat, és megosztotta velünk gondolatait erről a sokakat foglalkoztató és gyakran félreértetett témáról. Kérdéseiket, észrevételeiket és témajavaslataikat szeretettel várjuk a nagyboldogasszony@kukacmariaradio.hu e-mail címen. A bizánci forrás ismerkedés az ortodox egyház kincseivel című műsor 2 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezik ismét. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és együttlétüket. A mikrofonnál Varga Márta voltam. Az Isten szülő oltalma, a szentek közbenjárása és a mindenható Isten kegyelme kísérje életüket. Áldott békés napot kívánok. A viszonthallásra!
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.